A sok éves átlagot meghaladva 1 millió 170 ezer tonna kőolajat és 2 milliárd köbméter földgázt termeltek ki 2025-ben Magyarországon. Milyen változást hozhat az energiaszektorban a mesterséges intelligencia? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
2025 volt az évszázad legerősebb éve a hazai kőolaj kitermelésben, adta hírül közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Tavaly ugyanis nagyjából 1 millió 170 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, a 2000-es években ez a legmagasabb mutató. A földgáz kitermelés is jelentősen emelkedett az elmúlt esztendőkben, 2025-ben 2 milliárd köbmétert tett ki. A kitermelésről és a várható tendenciákról Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallják.
Én úgy látom, hogy az energiaválság és az orosz-ukrán háború óta általánosságban az energia szuverenitás, a diverzifikáció, a függetlenedés, mint szempont nagyon jelentősen felértékelődött az energiapolitikai törekvésekben, ez nemzetközileg is talán tapasztalható, de Magyarországon különösen, és ezzel megállt egy korábbi évekre jellemző tendencia, hogy a saját belföldi kitermelési kapacitások csökkennek. Általánosságban elmondható, hogy energia függetlenség, szuverenitás erősítéséről van szó, akkor egy olyan kitett országnak, mint amilyen Magyarország, három szinten érdemes gondolkodnia. Az első a belföldi kitermelések fokozása, ezzel növelhető leginkább az energiaszuverenitás, de mivel nem tudjuk teljesen saját erőből ellátni a saját igényeinket, ezért szükségünk van importra, és az importban viszont a diverzifikációra kell törekedni két szinten, az útvonalakat és a forrásokat is diverzifikálni kell. Az új információk, az új adatok tükrében kijelenthető, hogy sok éves csúcsot döntött a tavalyi évben a kőolaj és a földgáz kitermelés egyaránt. Ami az olajat illeti, 1,17 millió tonna volt a kitermelés, 6 olyan hónap is volt, amikor meghaladta a 100 ezer tonnát. Ez azt jelenti, hogy 2021 óta körülbelül 250 ezer tonnával növekedett, az ezredforduló óta még nem állt ilyen magas szinten, hogyha az éveket összehasonlítjuk, a belföldi kitermelés, úgyhogy ez egy nagy eredménynek tekinthető. A gáz esetében megközelítettük a 2 milliárd köbmétert, ez is egy sok éves csúcs, utoljára 2013-ban érte el a belföldi kitermelés ezt a szintet. Az olajban Magyarország igénye körülbelül 9-10 millió tonna évente, ehhez kell viszonyítani ezt az 1,17 millió tonnás belföldi kitermelést. Ami a gázt illeti, ott a belföldi igényünk körülbelül 8,5 milliárd köbméter, és ehhez aránylik a 2 milliárd köbméteres belföldi kitermelés. Azt azonban ehhez érdemes hozzátenni, hogy Magyarország most már nagyon nagy mennyiségű földgázt exportál az import mellett. Az elmúlt években Magyarország szerepe átalakult, és a gázpiaci zsákfalú szerepkörből, ahova csak megérkeznek a gázmolekulák, most már egy kis regionális elosztó központtá váltunk. Szlovákia, de még Ukrajna is Magyarországon keresztül szerzi be a gázimportjának meghatározó részét. Tehát a belföldi kitermelést pusztán a belföldi kihasználással csak talán korlátozottan érdemes összevetni.
Miért kellett növelni a kitermelést másik irányból? Miért volt alacsony vagy alacsonyabb a kitermelés, mint a lehetőségek szerinti maximum? Hogyha 13 évvel ezelőtt értük el a 2 milliárd köbméteres földgáz kitermelést, és ehhez újabb egy évtized kellett, hogy újra erre a szintre kerüljünk, miért volt ez a csökkenés? Olcsóbb a külföldről behozott, vagy eddig olcsóbb volt, vagy mondjuk a technológia változott? Szóval mi az oka, hogy visszaesett a kitermelés mondjuk gázban 2013 után, vagy akár kőolajban a sok éves átlaghoz képest lejjebb mentünk, most pedig újra azt a mennyiséget tudjuk kitermelni.
Én úgy látom, hogy két fő tendenciát érdemes kiemelni. Az egyik a piaci integráció. Az elmúlt 15-20 évben az Európai Unióban nagyon jelentős integrációs folyamatok voltak tapasztalhatóak az energetikában. Van ez különösen igaz a gázpiacra, így a magyar kitermelők, magyar vállalatok már nem csak a szűk értelembe vett környezetükkel versenyeztek, hanem ahogyan egyre inkább beintegrálódott a magyar piac az Európai Uniós piacba, ugye egyre szélesebb körrel kellett, hogy versenyezzenek, és valóban kialakult egy olyan árverseny, ami a belföldi kapacitások bizonyos fokú leépüléséhez vezetett. Egyébként, hogyha történelmi távlatban nézzük, akkor a gáz esetében a 2013-as, az olaj esetében az ezredforduló környéki kitermelési értékek korán sem tekinthetőek a csúcs kitermelési értékeknek. A 80-as évek elején Magyarországon több mint 2 millió tonna olajat termeltek ki, és gázban is jó pár milliárd köbmétert, körülbelül háromszor annyit, mint most. Utána az integráció miatt és a környezetünkben tapasztalható árcsökkenés miatt egyszerűen megnövekedett a verseny, és a belföldi kapacitások bizonyos mértékben leépültek, és talán érdemes ide venni a kőolaj és a földgáz mellett a villamosenergia piacot is. 15 évvel ezelőtt, illetve hát egészen az energiaválság kirobbanásáig Magyarország egyik nagy kihívása volt, hogy jelentős mértékben importra szorult a villamosenergia tekintetében is. Egyébként a tavalyi évben itt is egy nagyon szép eredményt ért el hazánk. 20%-ra csökkent a nettó import igénye. Ez néhány évvel ezelőtt még bőven 30% fölött volt. És talán azért is fontos kiemelni a villamosenergiát, mert míg a földgáz és a kőolaj esetében egyes előrejelzések hosszabb távon csökkenő felhasználást vetítenek előre. Villamos energia tekintetében nem nagyon találkozhatunk olyan kutatóintézettel, olyan elemzéssel, ami az igények visszaesésével számolna közép vagy hosszú távon. Hiába csökken a fejlett országok energiaigénye, a villamos energiaigények azok folyamatosan növekednek, egyszerűen egyre több a kütyünk, egyre nagyobb az iparnak a villamos energia igénye, és ezért egyre több és több kapacitás van szükség. Tehát azzal, hogy Magyarország egy fordulatot próbál végrehajtani az elmúlt néhány évben, és erősíteni a belföldi kitermelés arányát a teljes energiamixében, azzal két kihívást is meg kell, hogy ugorjon. Egyrészt a meglévő importarányt csökkenteni kell, másrészt a növekvő energiaigényeket is meg kell próbálni minél nagyobb arányban hazai forrásokból pótolni. És ezek az eredmények rámutatnak arra is, hogy az energiapolitika egyes dimenziói azok gyakran ellentmondanak egymással. Egy-egy intézkedés gyakran ellentmondásokat szül, tehát hogyha a megfizethetőséget állítjuk a fókuszban, akkor lesznek olyan ciklusok, amikor a belföldi kitermelési kapacitások csökkenni fognak. Vagy úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogyha fontos az energiaszuverenitás, fontos a belföldi kapacitások fejlesztése, akkor arra bizony áldozni kell.
Mennyire technológia igényes a hazai kitermelés?
A jelenleg rendelkezésre álló és működő kitermelési kapacitások azok nem tekinthetőek különösebben drága technológiának. A legnagyobb mértékben, hogyha területileg vizsgáljuk, akkor a magyar szénhidrogén ipar a dél-alföldi régióra, Csongrád-Csanád megyére, Békés megyére, Bás-Kiskun megyére támaszkodik, de a hazai gázkitermelésnek jelentős része, döntő hányada innen jön, ezek kifejezetten jól elérhető mezők. Az egyéb területek, akár a közép-alföldi, akár a nyugat-dunántúli kisebb mezők, azok valamennyivel nehezebben elérhetőek, de itt a magyar kitermelés kapcsán azok a nagy technológiai váltások, amiket mondjuk az Egyesült Államokban a rétegrepesztéses technológia okozott, ezek még nem jelentek igazán meg, elsősorban azért, mert a magyar és az európai mezők nem elegendően nagyok, illetve hát a különböző környezetvédelmi előírások miatt a technológiai vállalatoknak nem voltak eléggé attraktívak, hogy ide illeszkedő kitermelési megoldásokat fejlesztenek, úgyhogy a magyar mezők is, és hát az európai mező korosztály része azok hagyományosnak, könnyebben kitermelhetőnek tekinthetők.
Jelen tudásunk szerint mekkora a hazai tartalék, meddig növelhető a kitermelés volumene? Akár földgázban, akár pedig kőolajban.
Jelenlegi előrejelzések alapján a következő évek kapacitás fejlesztései azok valamelyest enyhén növelhetik még a belföldi kitermelési arányokat, volumeneket, de elsősorban a kimenő kapacitások pótlását szolgálhatják. Tehát a következő 5-10 évben a jelenlegi technológiai tudásunk alapján nem számíthatunk arra, hogy markáns változás lesz tapasztalható az önellátási képességünkben. Vélhetően továbbra is maradnak ezek a olaj és gázban egyaránt 15-20% környéki arányok, akkor, hogyha nem változik a felhasználás jelentős mértékben.
Ortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Fontos szerep juthat a mesterséges intelligenciának az energetikai folyamatok irányításában, pontosabban a klímamodellezésben és a meteorológiai előrejelzésben. De vajon várható-e tőle klímamegváltás? Erről szervezett kerekasztal beszélgetést az MCC Klímapolitikai Intézete. Az eseményen részt vett Bencúr András, a Hunrenstaki Mesterséges Intelligencia Kutató Laboratórium vezetője, aki az Energiavilágnak arról is beszélt, várható-e áttörés a mesterséges intelligenciától az energetikában.
Semmiképpen nem egy csodaeszköz, egy szükséges eszköz. Tehát előrejelzés nélkül megújuló termelést lényegében lehetetlen folytatni, ha nem tudjuk, hogy mikor mennyi szél, nap fog keletkezni, akkor nem lehet egy országos hálózatot üzemeltetni. Tehát ez egy szükséges komponens, ami már most benne van a rendszerben. Óriási csodát nem fog okozni, tehát egy sokkal áttörően jobb modelltől sem lesz áttörően jobban megújuló felhasználás mondja, ahhoz elsősorban fejlesztések, tárolók kellenek, tehát nem lehet megspórolni a költséges lépést az informatikával.
Mi az, amire a mesterséges intelligencia jó lehet, amivel érezhető változást hozhatunk a megújuló energiák termelésében, pontosabban nem is a termelésben, hanem a megtermelt energia elosztásában, illetve akár az útvonalak megtervezésében, vagy akár a hálózat különböző erőműveinek üzemeltetésében?
Mindenképpen a megújuló termelés előrejelzésével lehet ütemezni a hagyományos erőműveket, vagy akár amikor szabályozható a víz erőművek termelése. Sok erőművet, akár például a szenet, azt jó előre tudni kell, hogy be kell leindítani. A felhasználást is lehet ütemezni, tehát nagyon sok olyan felhasználási terület van, ahol lehet tologatni napon belül, akár még a lakások, tehát a háztartások hűtésénél is bekapcsolható már a légkondicionálás, akkor, amikor a nap süt, és nem akkor, amikor hazaérkezik a tulajdonos, és ehhez mind olyan előrejelző és rendszer szintű összehanguló komponens kell, amiben a mesterséges intelligencia nagyon fontos, de bevallom, hogy a digitalizáció, az adatelérhetőség az valójában fontosabb, mint maga a mesterséges intelligencia módszer.
Van elég adat? Elérhető, elegendő adat? Illetve hát ugye arról is hallunk, és azt is látjuk, érezzük, hogy az időjárás előrejelzés sem olyan pontos, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, mert hogy változik a klíma, és ezáltal sokkal kiszámíthatatlanabb, vagy sokkal nehezebben kiszámítható az, hogy mi fog történni, legalábbis, hogyha az elmúlt 100 év adatait elemezzük. Szóval van elég adat?
Második kérdéssel kezdem, az időjárás az egy nagyon nehéz ügy, mert abban vannak olyan komponensek, mint a kockadobás vagy a kártyajáték, hogy nem lehet előrejelezni, tehát eredendően előrejelezhetetlen komponensei vannak, és nyilván ezeket a komponenseket még felerősíti a klímaváltozás. Tehát lehet javítani valamennyit a meteorológián, és dolgoznak mesterséges intelligencia alapú előrejelzésekkel. Ezek inkább például arról szólnak, hogy a nagyon rövid a no-cast nevezett, amint 15 perc múlvára adjunk egy előrejelzést, ami egyébként nagyon fontos lehet a megújulók optimalizálása szempontjából, de ezek a hagyományos meteorológiai modellekkel nem készülnek el, mert azok túl lassúak. Tehát ezen a területen van fejlődés, van javulás, óriási áttörés, sokkal jobb meteorológiai modell. Én nem hiszem, hogy lesz egyszerűen olyan a jelenség, ami csak így jelezhető előre. Másik az adatok. Nyilván az megoldható, tehát ezek általában állami országos hatóságok, hogy például egy meteorológiai adat elérhető legyen azoknak a számára, akik egy elektromos hálózatot üzemeltetnek, viszont például a lakossági részletes felhasználásokról, hát van, ahol van adat, Magyarországon tudom, hogy gyakorlatilag semmit nem tudunk, hogy mi történik háztartási szinten az energia termeléssel, akár a napelemekkel, pláne nem a fogyasztással.
Mire tudjuk most ebben a pillanatban használni, illetve ma Magyarországon mire használjuk a mesterséges intelligenciát, akkor, hogyha az energetikáról beszélünk?
Előrejelzésre az országos elektromos hálózat, az erőművek, a fogyasztók előrejelzése az egyszerűen egy pénzügyi kérdés. Tehát, hogyha nem jó előrejelzést ad a rendszerüzemeltető, akkor nagyon sok felé kötbérek mind plusz, mind mínusz irányban megjelennek. Tehát természetesen kiegyenlíti valahogy az európai szintű hálózat, hogy ha egy ország egy adott pillanatban rossz előrejelzést adott, de ez nagyon költséges részben szolgáltatás jogi feltételei miatt, részben meg ténylegesen költséges, mert akkor valami ilyen váratlan esemény keletkezik. Nem biztos, hogy abban az országban, aki elrontotta az előrejelzését, lehet, hogy két országgal odébb, de mindenképpen átgyűrűző hatása van egy alul vagy felül tervezett rendszernek. Tehát ez a mai nap is már kulcs komponense az előrejelzés ezeknek a hálózatüzemeltetéseknek.
Miben más a mesterséges intelligencia, mint a korábbi automatizálási modellek, a különböző számítások, illetve a különböző algoritmusok, amelyek ugyanúgy valami fajta előrejelzést adtak? Érezhető jelentősebb a különbség a korábbi trendekhez és a korábbi megoldásokhoz képest?
Itt két irányban fejlődött a mesterséges intelligencia, és amire most mindenki gondol, ez a ChatGPT. A nagynyelvi modelleknél egy áttörésszerű fejlődés volt, egy akár csak 5 évvel ezelőtti, hogyha Google fordítóra még valaki emlékszik, hogy milyen minőségben dolgozott, azon látszott, hogy egy nagyon-nagyon ügyetlen gép, és ahhoz képest szinte emberi intelligenciával tudnak beszélni a chatbotok. Az előrejelzéseknél ilyen nagy áttörés nem történt, de természetesen csöndben és lassan ott is fejlődnek a módszerek, és az iparágakban nagyon sok helyen beragadtak, akár például szabály alapú megoldások, nem tudom én, ha nő egy fokkal az előrejelzett átlaghőmérséklet, akkor ez meg az, és ilyen kézzel drótozott szabályok. Egyrészt most már mindenhol elvárás az adat alapú, és nem a kézzel készített szabály alapú működés, de nagyon sok helyen ezen még dolgozni kell, és maguk az előrejelző modellek, említettem, akár a meteorológiában is folyamatosan megjelennek egyébként új lehetőségek, azok egyre jobbak, hát nem egy áttörés, tehát az, hogy 10%-kal jobb, az nagyon-nagyon sok pénz, de nem az, amitől alapjaiban megváltozik a rendszer.
Milyen jó gyakorlatok, milyen példák vannak, amelyeket át lehetne venni itt Magyarországon, vagy akár Európában is, ami mesterséges intelligencia alapú?
Mindenképpen az időjárás felhasználás szabályosságai, a napi, heti periodicitások, az ünnepnapok, tehát minden ilyen adatot összekapcsolva, bizonyos országokon, helyeken nagyon jó minőségű előrejelzéseket lehet adni, és ebből nagyon jól lehet ütemezni akár az erőműveknek a működését, kibekapcsolását. Ami dolgoznak sok helyen, az alacsonyabb szintre lemenni, tehát akár a háztartási kis energiaközösségek kialakítása, optimalizálása. Az okos mérőprojektek sok országban elindultak Európában. Én úgy tudom, hogy mindenhol nagyon küzdenek vele. Tehát németekkel, hát elég sok éve beszéltem, de ott nagyon sok adat kezd gyűlni, de még nagyon nincsen kész, és nagyon szalad a jog, a számlázása az informatikai lehetőségek után. Olaszországban is voltak ilyen projektkezdemények, de amennyire tudom, ott elsősorban az áramlopást tudták nagyon jól megfogni vele. Tehát ez egy fejlődésben levő terület, és a digitalizáció illetve az adat elérés egyenlőre sokkal fontosabbnak tűnik, mint maga a mesterséges intelligencia alapú előrejelzés. Ki kell alakítani egy, ugyanúgy, ahogy létrejött az elektromos hálózat, ki kell alakítani egy adathálózat infrastruktúrát is, és ez nagyon-nagyon nehéz, tehát nagyon sok a jogi, a személyes adatkezelési aggály. Nyilván az, hogyha valaki folyamatosan tudja, hogy az én lakásomban mikor, hogyan, mennyi energia fogy másodpercre, abból nagyon sok mindent ki tud rólam következtetni, és ezt a felhasználók többsége, ha megérti, hogy mit ad át, akkor nem biztos, hogy szívesen átadja. Tehát nagyon sok ilyen akadályt kell leküzdeni.
A mesterséges intelligencia ugye egyrészt egy eszköz lehet, amivel javíthatjuk csökkenthetjük az energiafelhasználást. Másik oldalról viszont egy olyan szerkezet, egy olyan hálózat, ami rengeteg energiát használ föl. Hogy lehet ezt a kettőt egyensúlyba hozni? Mert azt lehet hallani már, hogy olyan projektek indulnak, ahol zöld energiával hajtják azokat a számítógépeket, azokat a számítógép parkokat, amelyek a mesterséges intelligenciát működtetik, mert hogy iszonyatos az energiaigénye. Hogyha mondjuk már az egyén szintjéig megyünk az adatelemzésben, az azt jelenti, hogy rengeteg adat, hatalmas háttérszámítás, vagyis rengeteg energia, amit felhasznál a mesterséges intelligencia. Szóval ez mekkora probléma a nyereséghez képest, amit ez a technológia hozhat nekünk az energetikában?
Ami nagyon sok energiát igényel, az a chatbotok, a nagy nyelvmodellek, és itt valószínűleg egész pontosan senki nem tudja, de nem is a beszédgenerálás a legfontosabb energiafogyasztó, hanem a gépi látás, a környezetfelismerési komponens. Azért az ukrán háború kapcsán mindenki valamennyire látja, hogy ott nagyon új technológiák jelennek meg. Ezeknek óriási a számítási energiaigénye is. Ehhez képest mondjuk egy országos elektromos hálózat előrejelzése, akár nagyon alacsony szintű egyéni fogyasztó adatok alapján, az nem egy komoly energiafelhasználás, tehát legalábbis az energiahálózat optimalizálásával biztos, hogy nem fogunk energiát veszteni. És az, hogy a nagy nyelvi modellek, ChatGPT szolgáltatás óriási energiaigénye az hogyan tartható kordában. Nyilván ezek új beruházások, tehát nagyon tudnak már tervezni és figyelembe venni, és nyilván az energiaköltséget mindenki optimalizálni akarja, amibe bele van értve persze a szén-dioxid kibocsátás is, tehát senki nem szénerőművek fölé akar adatközpontot telepíteni. Ráadásul ezek a nagy modellek folyamatosan fejlődnek, tehát azt nem mondom, hogy 5 év múlva 100-szor kevesebb energiát fog fogyasztani, de valószínűleg akár kevesebb energiafogyasztással mondjuk 100-szor akkora teljesítményt fog leadni a mesterséges intelligencia modell, és valóban rengeteg elképzelés ötlet van, hogy hogyan lehet zöldíteni a nagy nyelvi modellek és a nagy mesterséges intelligencia modellek adatközpontok fogyasztását. Tehát remélem, hogy ezek nem csak greenwashing megoldások, hanem valóban el fogják kérni, hogy jelentősen kisebb legyen. De mindenképpen a mérleg az rossz irányba fog állni, hiszen az adatközpontok rengeteg energiát fogyasztanak.
Benczúr Andrást, a Hunrenstocki Mesterséges Intelligencia Kutató Laboratórium vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!